Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, ez a Millás reggeli, továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án, április 30-án, 9 óra 10 perckor kedden reggel Ács Gáborral.
És Kede Balázsra.
És a kedves hallgatókkal, akik a 0636 980 980 SMS WhatsApp Viber számunkra írnak üzeneteket, azt írják, valaki nagyon érzi ezt a keleti kaliforniai ritmust, meg hogy ma jó a zene, meg California, ez az igen.
Hát igen.
És
hát nem érintette kicsit, meg a hallgatókat a közúti
árafúvarozás. Nem, de azért ez megint egy kicsit ilyen szélsőséges gondolkodás, hogy nagyon helyes, legyen csak iszonyú drága a közúti fuvarozás, csak rövid távon szabadna közúton árut fuvarozni, hajrá, vasút. Hát azért, igen. Tehát,
hát most jönnek a kínaiak, azt csinálják nekünk.
Na, igen, hát, aha, ja, úgyhogy lehet örülni az egyiknek, másiknak, ki, mi.
Nem olyan egyszerű ez, nem.
Egyáltalán nem.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
100 éves lenne Szenes Iván, majdnem napra pontosan. 1924-ben született április 25-én. A kiváló Emerton díjas magyar író, dalszövegíró, dramaturg, zeneszerző, érdemes művész, felsorolni is nehéz a különböző titulusait, meg ahol tevékenykedett, de hát főleg a zene környéken. Katona Csaba történésszel beszélgetünk róla. Szia, jó reggelt!
Nem tudok, hogy reggelt kívánok, és valóban 100 éves lenne Szenes Iván direkt.
Hú, Csaba, ez elég rossz ez a vonal.
Nagyon rosszul hallunk. Kicsit,
igen? Próbálom javítani.
Így alakul egy picit, most.
Most jó?
Igen, egy fokkal.
Kettővel.
No.
Próbáljuk meg. Kicsit hangosabban is, ha tudsz a szokásosnál, akkor szerintem fogjuk érteni.
Ez egy ilyen úti interjú, na de a lényeg, hogy Szenes Iván. Uh-huh. Szóval szerintem egy egészen fantasztikus figuráról beszélünk, már olyan értelemben is, hogy van neki egy olyan életműve, amiről el lehet mondani, hogy egy csomó ember szerintem nem is tudja, hogy amikor valamilyen slágert elkezd dúdolni, akkor ő érte a szövegét.
Igen.
Mondok egy ilyet, hogy kicsit szomorkás a hangulatom máma, amit kapásból, de a 2010-ben halt meg Szenes Iván, és a modernitásáról szerintem minden, de mindent elmond, hogy van olyan dalszöveg is, ami így kezdődik, és most figyeljünk, hogy klikkelj rám, ha rossz a kedved.
Na, hát ez nagyon jó, klikkelj rám, ha rossz a kedved. Igen, követ a kor.
Tehát ha van ember, aki megpróbált haladni a korral, akkor ő az ő volt, és akkor nézzük meg, hogy milyen családból származott ez a egészen kiváló figura, akinek állítólag több mint 2000 dalszöveg fűződik a nevéhez. De hát olyan filmekben is közreműködött, mint az Állami Áruház, vagy a 2x2 néha őt, csak hogy az életművének más szegmensét elővegyem. Vagy szerepe volt abban is, hogy Hofi Héza és Hós János sikerre tudta vinni azon dalocskát, aminek a macskáknak a dolóját, ugye?
Igen.
És hogyha azt mondom, megint csak egy klasszikus szöveg, hogy próbálj meg lazítani Hofi vonalán elindulva. Akkor megint őt találjuk mögötte. Na, de ki volt ő? Tegyük rögtön hozzá, hogy értelmiségi családból származott. Édesapját úgy hívták, hogy Szenes Andor, a család neve eredetileg egyébként Schlesinger volt. Uh-huh. Zsidó családról beszélünk. És Szenes Andor egyébként sikeres szerző és szövegíró volt, tehát kvázi beleszületett ebbe a millióbe, de azt hozzá kell tenni, hogy az édesapja alig 35 évesen tüdőgyümbör következtében meghalt. És Szenes Iván akkor 11 éves volt, amikor elvesztette az imádott édesapját. És édesapjának egyébként volt egy unokatestvére, ezt őt még nagyon fontosnak tartom megemlíteni, aki szintén 30-valány évesen fejezte be az életét, ugyanígy értelmiségi pályára lépett. Viszont az ő lánya meg az a Szenes Hanna volt, aki a II. Világháború idején kiképzett Izraelben, kiképzett ejtőernyősként érkezett meg Magyarországra, hogy megkíséreljen harcolni a német csapatok ellen. Őt elfogták, megkínozták, kivégezték. Tehát Szenes Iván másodunok a testvére egy Izraelben, és egyébként Magyarországon is a mai napig rendkívüli módon tisztel emlékű mártír volt, aki 23 évesen adta az életét egy nagyon bátor küzdelem után. Tehát alapvetően egy értelmiségi familiáról beszélünk, ez a háttere Szenes Ivánnak, és hát kvázi szinte beleszületett ebbe a munkába, amit ő óriási szeretettel végzett. Életkorából adódóan pedig ugye az ő pályának a kiteljesedése már a második világháború utáni időszakra esett. Természetesen, mint mindenkinek ebben az időben, neki is volt főállása, tehát ne úgy képzeljük el, hogy mostantól kezdve kizárólag írkált, hanem azért nézzük meg, hogy hol dolgozott. Tehát egyébek mellett újságíró is volt, volt köztisviselő, volt újságíró, de egyébként volt a Vidán színpadra a dramaturgia, az Országos Cirkuszvállalat osztályának a művészeti vezetője, és a Győri Kisvalódi Sándor és a József Attila Színház dramaturgia. A József Attila Színházhoz fűződik az a legendás történet, hogy József Attila Színház ott van Angyalföld peremén, és 1956 után fogalmazzunk úgy, hogy a hősodorvonalból politikai tevékenységük miatt kikerült művészeknek volt úgymond a gyűjtőhelye. Nyilván nem az volt a célja a hatalomnak, ami történt, de az történt, hogy sikerült létrehozni Budapest legjobb színházát, sőt valószínűleg az országét. Tehát azáltal, hogy élvonalbeli művészeket raktak oda ki, és aki ezt a kicsit szomorkás a hangulatom Máma című dalt, ami aztán ugye a Csini Baba című film révén ismét úgymond előtérbe került, ezt Norma Sirán énekelte el állítólag először, és képzeljük el azt a hangulatot, amikor valaki az 56-os forradalom után rákezdi ezt a dalt ott a József Attila Színházban, és egy olyan művész, mint Darvas. Uh-huh. Tehát nem, nyilván mi nem voltunk ott, nem is tudjuk átélni, csak megpróbálom így összerakni, hogy milyen érzés lehetett ez. Tegyük rögtön hozzá, hogy Szenes Ivánt soha semmilyen hátrány ezekben a rendszerekben nem érte, ő meglehetősen apolitikusan viselkedett, elvégezte a munkáját, megtette, amit kellett, egyébként pedig egy sikeres és boldog házasságban élt, és mint az közismert, ugye van neki egy lánya is, ez aki a Kisgazdapárt színeiben országgyűlési képviselő is volt. Ez így elég meglepően hangzott, mert erre az irányba senki nem indult el korábban a családból, legalábbis nem tudok róla. Most ami Szenesben szerintem rendkívüli volt, hogy egész egyszerűen, ha megnézzük az ő életének a munkásságát, az átívelt egy olyan 60 évet, majdnem 70-et. És valami hihetetlen érzékel tudott mindig abba az irányba elmozdulni, hogy úgy írjon slágert, hogy az meg tudja szólítani a korának a hallgatóit. Zeneszerző is voltam mellesleg, de elsőlegesen szövegíróként emlékezünk rá. És a szövegeit tekintve pedig, amik tényleg ilyen mai napig szállóigékén, idézném a pályatársát, Gédénes Györgyös Zsütit. Ő mondta azt egyszer, hogy pedig jó egy dalszöveg. A dalszöveg az pont addig jó, amíg el nem kezdik énekelni. Mert ha elkezdik énekelni, akkor az énekes átveszi a terepet, és konkrétan azt a példát hozta föl, hogy ha valaki megpróbálná a Shakespeare-ből elénekelni azt a klasszikus mondatot, hogy no méreg has tehát, azt énekelve csak úgy lehet érteni, hogy no méreg has tehát, azt csak úgy lehet érteni, hogy no még egy has tehát. És hogy a gondoljunk a Magyarország halszagú című dalnak.
Ezt akartam pont mondani, a Magyarország halszagú, hogy hogy sült el is tűnt a súlyesztőbe, hogy is már nincs.
Így. Mert Gédénes Györgyre visszatérve, itt nagyon lényeges elem, hogy megnézve a Szenesnek a teljes életművét, gyakorlatilag nem találunk ilyen bakit.
Aha.
Tehát egész egyszerűen még nem az, ugye... hogy... Igen, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy dalszöveget írni az egy külön történet, mert ott a hangnak az emelkedési süllyedését, a dal ritmusát el kell kapni, és hogy ez mennyire nehéz feladat, arra csak hadd mondjam a fordítottját, ami igazolja ezt a tételt, hogy a legjobb dalszöveg is nagyon kevés kivétellel, ha leírva olvassuk a dallam üteme nélkül, akkor nagyon esetlennek tud hatni. Olyan kicsit olyan bumfordulatlan, és hát a Gédénes esetében ez nem fordult elő. A legendák szerint egyébként dacára annak, hogy ő említette, hogy teljesen normális polgári házasságban élt, hogy azért hajlamos volt belenézni az éjszakába. Nekem az egyik kedvenc fotóm róla, valamikor a 60-as évek végén készült, amikor két oldalról két ember kapaszkodik belé. Nem is mondok semmi más, csak művész nevet, Alfonso és Rodolfo. És akkor ezt a triót képzeljük el így.
Az igen.
És igazából azért azt sem felejtsük el, hogy noha részt vett ilyen kázi kurzusfilmeknek a megírásában, mint tényleg a 2x2 néhő, bár azokat is szerették annak idején, ezt ne vitassuk el. Tehát az Zente Ferencet még egy 2x2 néhőben is lehetett szeretni, meg Ferrari Violettát is. De neki azért, na egyszerűen fogok fogalmazni, azért a Kádár kor volt szerintem az igazi.
Aha.
kiteljesedése. Egész egyszerűen azért, mert abban az enyhülő légkörben azok a kicsit lazább, kicsit vidám, a zeneszámok azok jobban tudtak érvényesülni, de meg azért is, mert ugyanakkor azért a szelepen így igazított egyet már a pártállam.
Igen.
Úgyhogy szerintem egészen zseniális figuráról beszélünk, akinek tényleg az életmű az úgy van itt velünk, hogy nem is tudjuk, sőt én biztos vagyok benne, hogy élnek Magyarországon olyan emberek, akik nevét se ismerik, de már énekeltek tőle valamit. És ugye tévültem hozzá, hogy ugyan, ahogy mondani szokták, hogy ez a dolog úgy működik, hogy valakinek a dalát átveszik és újra feldolgozzák, akkor azt mutatja a legjobban, hogy a dal élő. Hát itt a Csini Baba film kapcsán már
így
utaltam
van,
erre.
Igen.
És Szenesnél ez abszolút megfogható. Hát azt meg, hogy lazítani, próbálj meg lazítani, szerintem mindenki ismeri.
Ez biztos, hogy benne így van.
Meg még egy csomó másikat. Például a következőt is.
Mondom, körülbelül 2000 dolar fűzik a nevéhez, ha minden igaz.
Igen.
Igen, a következőt is majd, amit most lejátszunk, az ő szerzeménye. Úgyhogy köszönjük is.
És melyik lesz az?
Hát majd meglepetés lesz.
Igen.
Hallgatózom.
Ne tedd le a telefont, és utána még egy-két dolgot lehet, hogy...
Itt vagyok, fülelek, figyelek.
Okay, egyet árulj meg, hogy az itt vagyok, az a 4-es metró?
Vagy a 3-as, vagy a 2-es.
4-es.
Ez most éppen a 4-es.
Mondtam, mert rövidek a megálló.
Zakatolásból kitaláltad. Ja, megállóhozból találtad ki. Azt a minden...
5 perc múlva már a MÁV.
Fú, olyan profi közlekedésben már a na kolléga. Jó,
nagyon köszönjük, Csaba, akkor jó utat, szia, és hallgatod a következő dalt. Szia, szia.
Szóval nagyon sok érdekességet lehet elmondani erről a dalról. Az egyik az, hogy Kovács Katinak nem tetszett a szövege, és összeveszett Szenes Ivánnal, mielőtt 1972-ben ezt bemutatták, és azt meg is kell nézni, melyik fesztiválon. Ez simán a Táncdalfesztiválon, a 72-es Táncdalfesztiválon lépnek föl. Tehát a bőgasok állat eledel után azt mondta Kovács Kati, hogy ez csúnya. Sírjanak azok az állatok. És Szenes Iván meggyőzte, hogy az maradjon, csak az állatok bőgnek. Az állatok nem sírnak. És eredetileg Tingli-Tanglib lett volna, és ugye a Kísérő Juventus együttes rokkosította ki. És Kovács Kati sokáig évtizedeken keresztül nem énekelte a koncerteken, hanem a 2008-2009 tájékán hozta vissza, és azóta ismét hallható. És hát Krisztina Aguilera is felhasználta nem csak a zenei lapot, a dallamot is az egyik dalában. Hát akkor ennyi érdekességet még ehhez a kiváló dalhoz, aminek persze most egy új értelmezését hallhattuk.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Deák Dávid üzletkötő a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hogyan megyünk tovább? Tegnap jó nap volt.
Ma sincs rossz nap, én azt gondolom, bár index szinten nagyon nem mozgunk, olyan túlságosan nagy plusz nem látunk a BUX-ban, hiszen 1,1%-os pluszban a BUX index 67.909 ponton, 1 milliárd forint fölötti forgalommal, viszont ha blue chipeinkre nézünk, akkor azt látjuk, hogy mindaz összes blue chipünk jól teljesít, és igazából a közepes méretű papírok nagyobb esése tolja lefele az indexet, viszont az OTP ma nagyon-nagyon jó hangulatban, nagy forgalommal emelkedik, 2%-os pluszban a hazai bankpapír 18.055 forinton áll, áttörte a lélektani 18.000 forintos szintet, és hát 835 millió forint forgalmat mutat, úgyhogy ez azért nagyon-nagyon szép. Igazából ami jól teljesít tovább, a Magyar Telekom is 924 forinton kereskedik, Richter 9320 forint, ez mind a két esetben 1,1%-os plusznak felel meg, a MOL részvénye pedig 3016 forint, itt nagy mozgást nem láthatunk.
Jó, mi újság a forinttal, mert hogy az egy szép csendes erősödésben volt itt az elmúlt időszakban, hogy ez folytatja-e?
Folytatja, 1 euróért jelen pillanatban 391 forint 40 fillért, 1 dollárért pedig 365 forint 70 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Gyakorlatilag a forint jó hangulatát még a GDP adatunk sem tudta elrontani, bár nagyon talán nem is volt miért, viszont év per év alapon a magyar GDP első negyed évre egy picit elmaradt a vártól, ugye az elemzői várakozás 1,3%-os GDP növekedés volt, de csak 1,1%-os növekedést jelentettünk. Negyed év per negyed év alapon azonban jobb a tendencia, ugye a 0,5%-os bővülés helyett 0,8%-ot tudtunk jelenteni, ezzel tovább erősödött a forint.
Dávid, az OTP 2%-ával baj lehet, mert 18 ezer fölötti zárót mondtunk mi már az összefoglalóba.
Lehetséges, igen.
3-400 forint plusznak igen, kéne lennie, hogyha...
Igen. A 2% plusz valóban, ez 2-10% plusz, csak itt a rendszerem eltolt egy tizedes jegyet. Elnézést, így van.
Akkor jó. Uh-huh. De azért folytatódik a jó szereplés, és 18 fölött van.
Mindenképpen egy erős szinten, így van. Klassz. Európában mi a helyzet? Egyébként ott is ilyen mérsékelten jó a hangulat?
Európában vegyes kereskedést látunk, ugye van, ahol nagyobb pluszok, a legnagyobb pluszt egyébként a londoni FTSE Index mutatja 0,5%-os emelkedésével, német DAX azonban 0,4%-os mínuszban, és a spanyol indexben látok egy nagyobb mínuszt, itt közel, hát most már inkább azt mondom, hogy 1% fölötti mínuszokat látunk, itt a 0,5%-ból egy picit dolgoz le, és hát az amerikai határidős indexek is 1%-os mínuszban, úgyhogy elég vegyes Európában a kereskedés, nincs egyértelmű irány.
Hát jó, annak a kialakulására van esély? Jönnek olyan makroadatok, amelyek esetleg befolyásolhatják a kereskedést?
Abszolút fontos makroadatok érkeznek. Ugye a következő 10 órakor a német GDP érkezik, a magyar után, és jön német munkanélküliségi ráta is. Ugye ezek lesznek a délelőtt legfontosabb. Tehát egy régióból egyébként lengyel infláció is érkezik, majd 11 órakor eurozónás inflációnak az első becslései. Délután Amerikából 15 óra 45 perckor Chicago PMI index, úgyhogy lesz adatunk bőven, a hét az tele lesz adatta, holnap pedig ugye a Fedre vár mindenki.
Világos. Oké, Dávid, köszi szépen, jó munkát, szép napot!
Szép napot, sziasztok!
Dávid üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdékről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Tegnap elrajtolt a Budapesti Tavaszi Fesztivál, és egészen május 12-jéig tart, sorrendben ez a 44. ilyen rendezvény sorozat, és hát a részletekről, programokról Faiks Csabát, a Budapest Brand vezérigazgatóját kérdezzük. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Kicsit későn van, nem korábban szokott, nem márciusban volt, rég?
Nagyon régen. Egyébként valóban, amikor ez az egész elindult 80-ban, akkor márciusban volt, pont azért, mert volt egy ilyen turisztikai holt szezon a főváros életében, és akkor találták ki, hogy akkor hozunk létre egy olyan kulturális fesztivált, amik feltesdíti ezt az időszakot. Most azóta nagyon megváltozott minden, ugye itt a városban már olyan program kínálat van, lényegében az év bármelyik napján, hogy a fesztivál önmagában nem szükségszerűen tűnik ki, úgyhogy akkor inkább mi kicsit átvonszoltuk erre a tavaszi késő április időpontra, már csak azért is, mert nagyon szeretnénk olyan, és az volt az egyik szervező elv, olyan programokat létrehozni, ami a közterületen történik, ahol úgymond bele tudunk batlani a kultúrába, ahol klisé, megtöltjük a várost kultúrával, és hát az nyilván jobb egy 24 fokban, mint egy 7-ben, úgyhogy ezért így április végére tettük.
Aha, nagyon jó.
Korábban ugye a külföldiek vonzása is benne volt, ez is megváltozott, hogy most azért inkább a hazaiakra fókuszál, fesztivál?
Azt gondolom, hogy is, de azért itt a Covid után megörököltünk egy olyan helyzetet, amikor igyekeztünk elsősorban a hazai művészeknek lehetőséget adni arra, hogy fellépjenek, szerepeljenek, ami azért legtöbb esetben magával hozta azt is, hogy a közönség is hazai volt. Már csak azért is, mert emlékszünk, hogy utazni se lehetett, éppen ezért is van egyébként, hogy bár ez a 44. fesztivál valójában a 45. lenne, mert egyet sajnos el kellett halasztanunk. Uh-huh. Szóval, hogy azt látjuk, hogy mi most elsősorban az itt élőknek, vagy éppen a városban lévőknek készítünk programokat, de igyekeztünk külföldi előadókat is hívni, olyan produkciókat, amelyek máskor nem láthatók a városban, és ez egyébként akár olyanoknak is kedvet hozhat az utazáshoz, akik amúgy nincsenek itthon. Például az egyik ilyen, ami szerintem nagyon jó úton van afelé, hogy néhány év múlva saját jogon is egy teljesen felnőttkor úgymond fesztivál legyen. Ez a Jazz Fesztivál, ami a Passzív Fesztivállal indult, fesztivál keretein belül indult két évvel ezelőtt, és most már elkezdték a fesztivál szervezői piacon úgy jegyezni ezt, mint egy rangos budapesti, mint egy rangos jazz fesztivált, és ez például az egyik, például ma este a Városháza Parkban a Jazz Fesztiválnak lesz egy koncertje, ami mindenki számára elérhető.
Uh-huh. Az valahogy befolyásolja az eseményeket, vagy megjelenik valahogy, hogy ugye most ezzel a dátummal április 29-től május 11-ben vagyunk abban a május 1-jében, ami gyakorlatilag az EU-s létünk 20. évfordulója. Ez megjelenik valahogy?
Nagyon. Ez volt a másik ilyen szervező elv, hogy itt van egy olyan évforduló, ami mellett szerintem különösen a kultúra világában nem mehetünk el szótlanul, hiszen mindig is azt mondtuk, talán ha emlékeztek 20 évvel ezelőtt, vagy még régenben, mikor még csak beszéltünk arról, hogy csatlakozzunk az EU-hoz, hogy hát a magyar kultúra az európai kultúra része elválaszthatatlanul. És amikor visszatértünk az Európai Unióba, vagy beléptünk az Európai Unióba, akkor mintegy visszatértünk formálisan is ebbe az európai kultúra világában, úgyhogy mi ezt szerettük volna mindenképpen emlékezni, szerettünk volna erről megemlékezni, és olyan előadásokat hoztunk, például a spanyol Roger Bernat FFF társulatának az egyik előadása, aminek az a neve, hogy Pending Vote, ez volt az eredeti címe, ami egy ilyen parlamenti szavazást imitáló vitaszínház a Trafóban, ami pont arról szól, hogy hogyan tudjuk a demokráciát használni. Mert hogy egyébként oké, van egy évforduló, hogy 20 éve ez egy nagyon nagy dolog volt, de azért azt is igyekeztünk körbejárni a kultúra eszközeivel, hogy jól használtuk ezt a 20 évet. Azt adta-e nekünk, vagy azt vesszük el az Európai Uniótól, amit szerettünk volna, azt tesszük-e hozzá, és például az egyik ilyen másik projekt, ami ehhez kapcsolódik, Schilling Árpád nagyon hosszú idő után rendez Budapesten, a Free SF-ével közösen a CEUN lesz egy előadása, aminek az a neve, hogy a béka szigete, vagy a Huxit.
Egy képzeletbeli Huxit után játszódik, ugye? Nagyon pont ezért érdekes.
Így van, ez egy 2030 akárhányban játszódó színdarab, ami visszatekint a mára. Azért mondom, a művészet eszközeivel, tehát senki ne dokumentarista megközelítést keressen benne, még akkor is hatott esetben lát olyat, ami szerinte akár abba a kategóriába is beleillene.
Jó, hát akkor viszont átkanyarodtunk a programokra, akkor nézzük még konkrétan, emeljünk ki néhányat.
Igen, aztán ugye már ez a Huxit előadás is egy kicsit reflektál arra, hogy nagyon szeretünk foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik ma történnek, ami ma foglalkoztatja az embereket, és az egyik büszkeségünk, amit én nagyon örülök, hogy sikerült összehozni, az a Bunker Kabaré nevű előadás, ami ukrán előadó művészek mutatják meg, hogy hogyan vitték el a színházat és a zenét a háború kitörését követően az ukrajnai bunkerekbe. Ez egy egészen különleges előadás, és hát elképesztően reagál arra, amiben ma élünk. Vagy ilyen a Sterawakt-nak a produkciója, ami a Miután felmondtam, miután maradtam címet viseli. Ez pedig a tavaly ősszel életbe lépett pedagógusok bérezését, munkáját szabályozó törvénynek a feldolgozása. Hogyan reagáltak rá egyes tanárok? Kik azok, akik elhagyták a pályát? Mit kezdtek utána? Fájdalmas volt ez nekik, kik azok, akik maradtak, miért maradtak, mit hozott nekik az új rendszer. Itt is megint csak a kultúra eszközeivel nézzük meg azt, ami ma történik, amiről ma olvasunk az újságokban. Vagy hogy még egy ilyet mondhassak, van egy fenntartható divatőrületek című divatbemutató a Merlin Színházban, ahol színésznők Rezes Judit, Tihanyi Ildi és Gerlóci Judit egy különleges divatbemutató mutatja meg, hogy hogyan lehet a ruhákat újra használni, újra értelmezni. Ez nyilván a körülöttünk lévő elképesztő mértékű környezetszennyezés, no pláne a divatvilágából érkező környezetszennyezésnek egyfajta ilyen feldolgozása. Szóval, hogy tényleg igyekszünk mindenre, ami mai jelen van az életünkben, legalább egy gondolat kérdés.
Amiket kiemelte, ezek erősen ilyen társadalmi fókuszúval kezdő szempont volt a összeállításán a program?
Igen. Tehát pont ezt mondom, hogy az egész szervező elv az nálunk az volt, hogy hozzuk közelebb az emberekhez a kultúrát. És ezt két módon tudjuk szerintem elérni. Az egyik, amit mondtam, hogy a közterekre kimegyünk. A másik pedig, hogy azokkal a témákkal, azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, amelyek ma ott vannak a mindennapjainkban, a beszédhelyzetünkben, ami talán egy választ ad egy bennem lévő kérdésre. És ha már köztér, és ha már mindennapok, akkor a tavaszi fesztiválon belül van egy fesztivál, a Hello Európa Fesztivál, ami pont ezt a 20. évfordulót ünnepli, ahol a Móricz Zsigmond körtén például lesz egy olyan Lugosi László graffiti fotóiból egy kijelzőt, egy hatalmas kijelzőt állítunk fel, ahol mennek ezek a képek, és ez az a nyitóállomása annak, ahol egész a Városháza parkig tartó ilyen kis, mondjuk úgy, hogy utcabálnak, ahol utcazenefesztivál lesz a Szabadság hídon, Szabi híd, piknikkel, társasozással, létezéssel, megfestjük a fővámteret, a Ferenc Érek téri aluljáróban a Cinema Mystica varázsol egy különleges fényinstallációt, a Városháza Parkban koncertek lesznek, illetve a Light Art Múzeum csinál egy fénysót. Tehát, hogy tényleg azt szeretik volna, hogy ez ott legyen a városban, és elgondolkodtasson minket.
Mik akkor még pontosan a helyszínek ezeken kívül, amiket említettél?
Hát ezeken kívül most nagyon... Ugye madartalan azt mondanám, hogy a budapesti tavaszi fesztivál.hu-n minden programot meg lehet találni. Ennek a Hello Európa Fesztiválnak a helyszínei a Városháza Park, a Ferenciek tere, az Egyetem tér, ahol megint csak egy utcazene fesztivál lesz, a Fővámtéri Vásárcsalnak, a Szabadság híd, a Gellért tér, Gárdonyi tér és a Móricz Zsigmond körtér. Tehát egy ilyen kis tengelyt hoztunk
létre. És mi ez a klubfesztivál, ami hétvégenként van?
Ez a klubfesztivál, ez egy másik korábbi projektünknek a továbbélése, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Elkezdtünk egy alternatív Budapest kutatást végezni, hogy melyek azok a kulturális központok, amik a ténylegesen az ilyen tömegkultúrának, vagy talán nem is a tömegkultúrának, hanem annak az alternatív részének, tehát a klubok, akik alakították a főváros kultúráját a Fekete Lyuktól egészen akár a Szimpláig, és ezeket a klubokat hívtuk meg, és úgymond felállítottunk a Városháza Parkban egy színpadot, és minden nap egy-egy ilyen legendás hely kurál mondjuk így a színpadot, és hoz fellépőket, hoz előadókat, eleveníti meg azt a kultúrát, amit ő képvisel, vagy amit ő hozott ebbe a sokszínű városi kulturális kínálatba.
Nagyon jó hangzik. Oké. Nagyon szépen köszönjük
sok sikert
a információkat.
A szervezéshez, lebonyolításhoz. Köszönjük szépen.
Biztos, hogy föl fogunk tűnni, csak az a kérdés, hogy melyiken meg hogyan még így össze van. Kell rakni a sok izgalomból a programot.
Köszönjük még egyszer, köszönjük. Szép napot, szervusz.
Szép napot, sziasztok.
Faiz Csabával, a Budapest Brand vezérigazgatójával beszélgettünk a 44. Budapesti Tavaszi Fesztiválra.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Ilyen nem létezik, ugyanazt a dalt hallgattam 5 perccel ezelőtt írta.
Igen, van ilyen, ez érdekes, de mondjuk pont egy Kovács Kati, hát azért az manapság furcsa, hogy így egymás utánba fölbukkanjon az ember életébe 5 percen belül. Azt mondja, hogy...
Kovács Kati, hogy ott még néhány Kovács Kati művészetét...
meg politikai beállítottságát.
Nem feltétlenül magasztaló hangnemben feldolgozó üzenet. Mi volt a 72-es Táncdal Fesztiválról?
72-es Táncdal Fesztiválról. Ja, hogy megnyerte?
Ja, igen. Akkor erre nem emlékeztem. Tehát, hogy kezdtél a dalra.
A Melles meg megnyerte, azt gondolom annak szólt, ugye, hogy arról beszéltünk, hogy többször bele szólt a szövegbe, vagy a Szenes Ivánnal voltak valami...
Ja, igen, azok is csörték voltak, igen. Aztán utána, meg turnéztatták utána ezt a dalt. Hát ugye az akkori szocialista blokkon belüli mindenféle fesztiválokon, és tényleg nagy sláger lett belőle. De mondom, ez tényleg csak egy aprócska szeglete volt Szenes Iván szövegírói életművének. Na, itt van közben Schmidt Andi. Eltoltuk ezt a Jenő dolgot egy kicsit, mert hogy nem volt nagyon rá idő.
Nem baj, a Kovács Kati is jó volt.
Na, jó van.
Ezerrel meghallgattam full hangerőn.
Ilyenkor hallgatsz minket, és úgy szerkeszted a híreket, hogy közben fél fülöl itt a...
Igen.
Aha, ez tök jó.
Nem mindig, de mondjuk a 80%-ban.
Mert csomószor tudsz reflektálni, de elhangzottakra is, zenékre is, mindenre, és ez tök jó, hogy...
Mindig bekapcsolom.
Én mindig rácsodálkozunk, hogy hogy tudnak. De igazából nekem nem megy ez a multitasking, tehát ez nekem van egy...
Én amikor nem vagyok adásban, általában nem is hallom az adást.
Csak már jártam,
úgy dolgozom, hogy én nem hallgatok. Nem tudok közben, tehát akkor elvonja a figyelmemet.
Hát nem, na, nekem nem, mert te férfi vagy.
Tízig ez a munka.
Felőlem szólhatna még egy zene.
Hallgatni, szép és lenne. Utána nekiállni minden egyébnek. Aha. Kérlek szépen.
Az szép lenne.
Jó,
az plusz 2 óra az nincs.
De volt már, hogy úgy jártam, hogyha lepillanatozom, hogy mondjuk csinálok valamit, akkor van, hogy nem élő adást adja, hanem ott onnan, ahol lepillant.
Ja, igen.
És volt már, hogy néztem, atya világ, már te, hírek van.
Te majdnem elkésztél, egyszer emlékszem, igen.
És közben még az adás az én fülemben még jó van.
Viszont egy csomó mindent visszahallgatok, mert mondjuk, hogyha
hát amiket elrontunk, gondolom.
De hogy is.
Azt hittem, hogy a hátadat kell képzeljétek tartani, hogyha valami hülyeséget
nem rádiózni.
Nem, szeretnyi nincsen. Nem, hogy annyi, most tudok rá példát sem.
Előfordul.
Tehát amikor kezdtem, én ugye évekig tévéztem, nem rádióztam, és a körzeti tévébe kezdtem, és minden egyes híradómat visszanéztem. Már tudták a srácok, a technikai személyzet, hogy akkor bekapcsolják nekem, és abból többet tanultam, mint bármelyik beszédórán. Mert hogy ott láttam, hogy mik a hibáim, ez közben nem veszed észre. Ugye én mindegyiket végignéztem. És elemeztem.
Klassz.
Okay. Hát de most elgek. Hol van Marian? Hát,
igen,
nem tudom. Nem is, pedig szokott hívni, hogyha nem ér be, vagy beteg, vagy nem hívott most. Vagy,
hát akkor vagy megjön pont
mondjuk le vagyok halkítva.
Mondjuk
pont
mindig.
Jókor már itt lesz.
Biztos, hogy itt lesz, ahogy kell. Ahogy szokott. Na, az is biztos, hogy akkor a pont jókor következik. Utánunk, mi viszont most elköszönünk, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, sok-sok üzenetet.
Nem holnap, hanem csütörtökön folytatás következik.
Jó, tényleg van.
Május 1-ét.
Így van.
Jó pihenés mindenkinek.
Sört, mindent, amit ilyenkor illik. Lufit, szép napot, sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.